Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Péterfi Novák Éva író, akit köszöntök, szia!
Szia Marian, és köszöntöm a rádióhallgatókat is, nagy szeretettel!
El kell mondani, hogy van egy nagyon érdekes apropója ennek a beszélgetésnek, amely egyébként most szeptember 10-én vesszük föl ezt a beszélgetést, akkor, amikor adásban nálam Kovács Gergő és a felesége Bogi, illetve az ő kisfiúk Beni voltak nálam, és ugye Beni, aki agybénulással született, neki a gyógykezelésére kezdtünk el gyűjteni, mert hogy van Mexikóban egy lehetőség, amire bízunk benne, hogy segíteni fog rajta, és ehhez kell sok millió forintot összegyűjteni. És amikor ennek a kampánya elindult a közösségi portálon, akkor azzal egy időben, hogy én kigondoltam, hogy meghívom őket, és beszélgetek velük, azzal egy időben láttam, hogy te megosztottad, és hozzáfűzted, hogy bárcsak 40 évvel ezelőtt lett volna ilyen lehetőség, és akkor egyből beugrott nekem, hát, hogy ugye az Egyasszony a te első regényed, könyved, amiből azóta darab is született, egy monodráma, amit Tenki Réka játszik, és azóta is teltházzal megy, az ugye a te történetedet mutatja be, a te 23 éves kori történetedet, amikor a kislányod ugye agyvérzéssel született, ennek mindjárt elmondod a körülményeit, és hát ugye a ti életetek, a közös sorsotok egy ponton túl megszűnt, hiszen ő elment. És akkor felhívtalak, hogy hú, jönnek ők, és olyan rég találkoztunk mi is, és beszélgetnénk. Na, szóval a lényeg az, hogy úgy szerveztük meg, hogy ti találkozzatok. És már nem akarok én többet beszélni, erről majd te mondod, tehát ti most találkoztatok, úgyhogy úgy ülünk itt, hogy te találkoztál Benivel, a kezedbe vetted, és szíved minden szeretetével, és minden erőddel látszik, hogy segíteni szeretnél te is.
Nem tehetek más, de most megbőgetsz, Marian, meginted, hogy...
Bocsáss.
Mint az első beszélgetésünkkor, akkor is megbőgettél, de hogy ez nem hogy természetes, hát nem tehetek más, hát hogy? Hát persze, hogy amit csak lehet, azt meg fogok tenni, értük. Én most kértem őket, hogy kérem a hallgatókat is, hogyha bármit úgy gondolják, hogy ilyen gyerekek egészségügyi állapotával kapcsolatos, azt nekem nyugodtan küldjék el privátban, hiszen nem biztos, hogy látok mindent. Nem vagyok annyira online, hogy én magamtól. Ezt is egyébként elküldték nekem, az ő posztjukat egy kedves olvasó elküldte. Különben én valószínűleg nem találkozom ezzel a poszttal, a Beni történetével. De hát kísérteties a hasonlóság egyébként a Beni állapotában is, tehát hogy ugyanez a mozdulat, ugyanez a tekintet, ugyanez a fejforma, ugyanez a hajszín, ugyanez a szemszín, tehát hogy ez most azért nekem nagyon mélyre ment.
Igen, igen, abszolút el tudom képzelni, sőt, hát ugye...
De nagyon tartom magam egyébként, meg hát nyilván előttük ezt nemhogy nem mutattam, hát nem is, nem, tehát ízléstelen lett volna ezt elmondani, de hogy tényleg nagyon...
Hát hiszen Zsuzsika története az a 80-as évek.
Így van.
Ben...
Tehát ez egy jó 40 éves történet.
40 éves történet, így van. És mondom, aki olvasta az Egyasszonyt, az tudja, aki nem olvasta, annak én javaslom, hogy olvass el. Abban minden benne van. Abban benne van a történés, benne van egy fiatal nő megérkezése az anyaságba, és benne van az, ahogy egyik pillanatról a másikra valami olyan történik, amivel nem lehetett számolni, és amivel ott marad, kvázi egyedül, egyébként Kelet-Magyarországon, ugye, jól mondom, Észak-Kelet-Magyarországon, és hogy mindent megtesz, hogy az élete azzal a kislánnyal jó legyen, boldog legyen, fejlesztve legyen, és hogy majd egyszer csak történik valami, ami miatt.
Igen, amire most Beninek lehetősége van, hogy egyszer csak történjen valami.
Hogy valahol a világban van valami,
igen,
ami
segít. Igen, mert az előbb beszélgettünk arról, hogy ugye miért imádkozik egy súlyos beteg, akár gyógyíthatatlan beteg gyermeket nevelő szülő, hogy, hogy minden nappal azért imádkoztam, hogy még egy napot adjon nekünk, ha nem tudom, ha van jó Isten, akkor az, ha ezt teremtőnek hívják, az, ha bárminek hívják, manitunak, mindegy, halaknak, azt se bánom. Tehát, hogy egy-egy napot még adjon, mert hát, ha érkezik valaki a világba, aki kitalál, felfedez, feltalál valamit, ami nekünk segíthet. Tehát, hogy gondolkodás nélkül engedtem volna a csipbeültetéstől kezdve az átültetésig bármit, hogyha lett volna, vagy ha lett volna rá lehetőség. És egyébként ugye milyen egy, nem tudom, hogy erről beszéltek-e kivágott, hanem, de hogy egy jóléti társadalomnak, egy normál jóléti társadalomnak, annak biztosítania kellene a kisebbségeknek és a betegeknek azt a jogot, hogy meggyógyulhassanak. Tehát biztosítania kellene, nem a civileknek kellene összegyűjteni.
Abszolút, tehát ez nem is kérdés, tehát, így van. Itt minden alulról jövő kezdeményezésből valósul meg.
De hogy igen, tehát hogy ez...
Érthetetlen.
Tehát ez a legnagyobb szégyenük szerintem. És hogy az, hogy milyen egy társadalom, annak a
fokmérője az, hogy
hogyan bánik az elesettekkel, hogyan bánik a fogyatékkal élőkkel, hogyan bánik a betegekkel, hogyan bánik azokkal, akik kisebbséget adnak, egy kisebbségi csoportokkal, mert hogy igen, a beteg gyermekek egy kisebbség, hiszen a gyermekek nagyobb része egészségesen él, de hogy hát azoknak kellene segíteni, tehát tényleg nem jaktokon járkálni, meg magánrepülőkön, hanem igen, a beteg gyerekeken kéne, és ne jöjjön nekem senki azzal, hogy de ennek is adott, meg annak is adott, nem is az ő dolga, aki a jaktal jár és adott, nem az ő dolga lenne, hanem eleve az állam dolga lenne, bocsánat, itt belebírom lovalni magam, de legalább most nem bőgök, tehát hogy az állam dolga lenne, kötelessége, nem úgy kötelessége, hanem tényleg emberi mi voltának a fokmérője, hogy hogyan bánik a beteg, főleg a gyermekekkel. Tehát, hogy
hát meg, hogy ez igen, erre forrás kéne. Tehát alapvetően hát, erre elkülönített forrás kéne legyen, igen, erre fel kellene lenni igen, készülve.
Arról, igen, de ezt nem lehet ellopni. Tehát, hogy...
Az meg a másik, hogy közben olyan érdekes, hogy azért nem kell ehhez szerintem ilyen óriás logika, de hogyha összerakjuk azt, hogyha a beteg gyerekeknek lehetőséget adunk, fejlesztjük őket, sikerül valamilyen szintre eljutniuk, amiben önellátóak, ne adjék, valamit tudnak csinálni.
Sokkal kevesebbe kerül,
akkor
Marian,
egész
a végén.
Egyszerűen, tehát egész egyszerűen ugye tehermentesednek családok, boldogok és kiegyensúlyozottak a maguk lehetőségeik szerint ezek a gyerekek, és hozzá tudnak tenni a társadalomhoz, és nem pedig terhet tesznek a társadalom
mert ugye
többi tagjára.
Legalább az egyik szülő kiesik minden nemű munkából, nyilván nem ér fülig a szája a családnak, tehát hogy azért van itt egyébként közgazdaságilag is kimutatható haszon abban, hogyha támogatják és meggyógyítják.
Abszolút.
Nem csak a gyerekeket.
Arról nem beszélve, hogy ugye, igen, most már sokat szóra mondom, arról nem beszélve, úgy tűnik ma ez lett a kedvenc szavam, hogy ugye életminőségek javulnak, tehát családok, tehát ez nem egy elhanyagolható szempont, hogy akkor családok mondjuk olyan szinten
jobban
élnek,
vannak.
Hogy igen, boldogabbak, jobban igen. vannak, tudnak igen. közösségbe járni, kapcsolódni. Szóval, hogy egy szebb világban én is ezt látom, hogy itt a probléma, na, hát akkor segítsünk neki. És akkor egyszer csak felhozzuk egy valamilyen szintre, a segítség által, meg ő saját maga, meg az ereje által, és akkor létezik. Igen. Nem pedig lent a sötétben.
Lent tartjuk és várjuk, ölbetett kézzel, hogy majd a civilek úgyis összegyűjtik rá.
Igen.
De mindegy, mert a civilek egyébként... össze fogják gyűjteni, igen. és össze fogjuk, tehát addig kalapozunk, és addig megyünk, amíg tehát az, hogy Beninek erre ne legyen lehetősége, hogy ő elmenjen a szüleivel Mexikóba, olyan nincs.
Igen, szerintem
tehát,
sincs.
Az nem lehet opció, és szerintem az sem opció, hogy neki ez mennyire lesz hasznos, mert az lesz.
Igen, a kiindulást azt mondjuk el, a Luca világa, ez az egyik streamen látható igaz történeten alapuló film, ami egy hasonló, sőt, talán egy kicsit rosszabb, rosszabb állapotú kisfiú Luca története, illetve hogy ő, amikor ezt a kezelést megkapta, akkor hogyan fejlődött, és egyébként a film végére már ugye ki van írva, hogy elvégezte az 5. osztályt, jár és beszél. Egyébként hihetetlen, mert hogyha megnézzük, akkor ugye az első filmkockák azok körülbelül azok, hogy teljesen magatehetetlen állapotban van. Na szóval, és én ezt is mondtam Benni szüleinek, hogyha egyetlen emberről tudjuk, hogy sikerült, én akkor azt gondolom, neki kell indulni. Így van. És itt most ugye erről van szó.
De ez nem is kérdés.
Ezért megy ez a gyűjtés, és látom, hogy te is. Én nyilván azt is tudom, hogy te magad is családilag hozzájárultál ehhez, illetve hogy te magad is kapacitálsz mindenkit, megosztod, fotó, minden van, lehet látni nálad is, hogy hogyan zajlik ennek a családnak per pillanat az élete, illetve az útja. Na, de vissza akarok kanyarodni a te történetedhez. Te azt mondtad nemrég, hogy amíg élsz, beszélni fogsz erről.
Hát nem tehetek mást.
Így van.
Nem tehetek, mert olyan nincs, hogy lenne olyan, tehát megszűnik létezni ez a történetem? Nem. Megszűnik létezni az, hogy ezt átéltem? Megszűnik létezni, hogy elvesztettem a lányomat? Nem. Nem szűnik meg. Miért ne beszélnék róla? Mindaddig, amíg valaki kíváncsi az én történetemre, vagy megkérdeznek róla, beszélek róla. Sőt, tovább megyek akkor is, hogyha nem biztos, hogy mindenki kíváncsi, nem erőszakkal, de mondjuk a saját oldalamon, a saját felületeimen nyilván beszélek róla. És ezen könnyű tovább lapozni, vagy tovább görgetni, hogyha valakit ez nem fog meg, vagy éppen bántja, vagy rosszul érzi magát tőle. Nem kötelező ez, de hogy egyébként ez maga az élet. Tehát az, hogyha odafigyelünk másokra, hogy nekik mi olyan traumatikus esemény történik az életükben, ami mondjuk csak az övéké, és én még kapcsolódni sem tudok hozzá, mert mondjuk az én életemben nem történt ilyen. Az miért hasznos? Hát azért hasznos, mert az empátia készséget növeli, mert nem igaz, hogy nem tudod befogadni. Olyan nincs, hogy nem tudod megérteni. És ezáltal egyszerűen jobb ember leszel, csak egy kicsit figyelj oda, apró lépések. Figyelj oda a másikra, figyelj oda arra, hogy ő mit érezhet, ő mit élt át. Próbáld magad egy picikét bele engedni az ő helyzetükbe, és akkor nem leszünk ilyen rideg elutasítóak.
Meg azt is gondolom, tudod, hogyha te a saját történetedet megosztottad, elmondtad, azért abban az én emlékem az, hogy abban tényleg egy nagyon fiatal, a világról viszonylag keveset tudó kis asszonykának a története, akinek magának kellett a beteg gyerekével való magányba és együttlétbe a saját megküzdési stratégiáit összetenni arra, hogy hogyan tovább a következő nap.
Hát meg, hogy arra felkészülni, hogy hogyan lesz tovább. Majd.
Így. Na most azt is gondolom, hogyha ezt megosztod, akármilyen helyzetben is van bárki más, esetleg tud ebből néhány dolgot a magáévá tenni.
Persze.
Hogy ne pusztuljon bele valaminek a fájdalmába, nem kell, hogy ugyanez legyen a története. Trauma?
Meg hogy nem kell, hogy ugyanaz legyen a stratégiája.
Igen, de hát ha kap valamit.
Igen, de hát hogyha tud arra figyelni, hogy nekem mi segített, és én hogyan tudtam túlélni, vagy hogyan tudtam tovább lépni, tehát hogy nekem az segített, hogy én kicsit kívülről néztem, mert különben tényleg azt gondolom, hogy bele kellett volna halnom, és nekem ez segített, de egyáltalán nem biztos, hogy másnak ez segít. Lehet, hogy neki teljesen más a megküzdési stratégiája, ha nevezhetjük így az ilyen béna szó, de hogy...
Szerintem ez egy létező...
Nyilván létező, csak hogy ilyen fontos. A stratégia, hogy illik ehhez, ezt nem tudom, mert hogy ez nem...
Ez tudattalan.
Nem előre megfontolt. Igen, tehát, hogy ez egyáltalán nem tudatos. De hogy nekem valahogy az én családi mintámban nekem ez volt az, ami segített, vagy ami tényleg, amitől túl tudtam élni.
7 évetek volt együtt, és tényleg bizonyos szempontból készülnöd kellett arra.
Abszolút.
Hogy lesz azután, amit nem tudod, hogy mikor lesz.
Igen.
Mi az, amire a mai napig, tehát 30 plusz év távlatából visszaem, tudod mit, úgy kérdezem, és ez most lehet, hogy kicsit nehéz. Azt mondják, bármit bárhogy feldolgozol, a test akkor is tárol azzal kapcsolatban érzést. És ha most azt kérdezem tőled, hogy amikor ide bejöttél, és megláttad ezt a kisfiút, és a karodba vetted, és nagyon gyakorlottan, érted? Tehát úgy, kívülről nézve, hogy te 30-valahány éve feltétlenül nem vettél ilyen gyereket a kezedbe, és nagyon gyakorlottan azonnal úgy nyúltál hozzá, hogy ellazítsd, hogy ő jól érezze magát. Mi volt az, ami, ha a testedből kérdezném, mi volt az, ami előjött?
A testemben iszonyatos adrenalin löketet éreztem, tehát hogy ahogy megláttam, hogy elképesztően hasonlít Zsuzsira. Fejforma, a haja úgy van levágva, tehát a fejformája, a szemeszíne, a szemöldöke, még meg is simogattam külön a szemöldökét, hogy lehet ez, tehát hogy nagyon érdekes. Nyilván a testtartása, az ő izmainak a feszülése az teljesen tipikusan ugyanaz, ugyanúgy tartja a lábfejét, a kézfejét, és még a szája íve is hasonló, nagyon, nagyon érdekes.
És egy pillanat alatt visszajött minden?
Hát persze, de hogy mondom, ilyen adrenalin lökettel, nem tévesztettem össze, tehát nem gondoltam azt, hogy itt most én Zsuzsit tartom, abszolút ez rendben volt bennem. Inkább még azt sem mondhatnám, ez akkor, amikor én először olvastam róluk, akkor volt egy pici irítség bennem. Nem is, lehet, hogy nem is jól fogalmazom meg, mert nem is igazán irítség volt, hanem mérges voltam, hogy ez hol volt ez a orvosi segítség 40 éve. És aztán persze nyilván ez rögtön ilyen tetrekészség váltotta föl, hogy akkor gyerünk megosztani. Legalább Beninek, akkor menni, megsegíteni. De hogy igen, ez most tagadhatnám, de hát akkor is ott van. Tehát különösen egy olyan 3,5 éves kisgyermekkel kapcsolatban, aki ugyanúgy néz ki, mint amikor Zsuzsi 3 éves volt. Tehát, hogy,
Nézd, ezt ők is elmondták, hogy amikor láttak egy 1,5 éves kisgyereket, egy 1 éves kisgyereket, aki már jár, beszélni kezd, visszajelez, és nekik még soha nem volt meg az a megélésük, hogy a kisfiúk rájuk mosolyogjon, mert mondjuk ilyen arcmimikája nincs. Igen. Ez egy nagyon normális dolog, hogy az ember azt kérdezi, hogy nekem miért nem, és szívhatjuk bárhol.
Még az sem. Tehát tudod, az inkább az, hogy mondom, miért mérges. Mérges voltam, vagy vagyok. És az orvostudományra, vagy hogy érted? Tehát egy kicsit. De hogy nem gondolom, hogy ez nem normális. Szerintem ez tök normális. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most hazudhatnék, hogy jaj, Istenem, minden habos-babos és csodálatosan jól éreztem magam. Jól éreztem magam. Nagyon jó érzés volt megpuszilgatni és megsimogatni, és nagyon jó érzés volt érezni, hogy tudom kezelni, és tudom úgy tartani, mint rohadtul elfáradtam. Tehát ez látszik azért, hogy mondjuk...
Igen, ők is mondták, hát ez egy folyamatos kihívás, hát őt tartani
igen, de
kell.
Hogy ugye 34 éve nem volt ilyen gyermek a kezemben, és hogy ez ugye egy erőteljes fizikai munka, de hogy csak azt éreztem, ahogy az ölemben volt, hogy legszívesebben agyon puszilgatnám, és így megdelejezném, és azt tenném rá az összes energiámmal, és a szívem minden imádatával, hogy hajrá, Beni!
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Péter Finovák Éva író. Maradjatok ti is, zene után jövünk vissza.